Fel is olvasom Szent Máté evangéliumából Jézus megkísértésének történetét. Akkor a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, s végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak. Erre azt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten ajkáról való. Az ördög ezután a szent városba, a templom épület párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magadat, írva van, angyalainak parancsolt felőled, tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. Jézus így felelt, írva van az is, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt az ördög, és megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Mindezt neked adom, mondta, ha leborulva imádasz engem. De Jézus így szólt, takarod Sátán, írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Akkor ott hagyta őt az ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Jézus megkísértésének története, különösen Máté és Lukács evangéliumában lehetőséget adott arra, hogy sokszor sablonosan, frázisokkal teletűzdelve vizsgáljuk ezeket az igen fontos belső eseményeket. Nagy a kísértés az egyszerűsítése és a formalizmusra azért is, mert hagyományosan nagyböjt kezdetén, első vasárnapján olvassuk fel. Ez alkalmat ad arra, hogy néhány jó, de kicsit szokványos buzdításokat vonjunk le az eseményből. Önmegtagadás gyakorlása, testi böjt, alázat, készüljünk fel a húsvétra, nagybőti jó feltételeink. Kétségben nem vonva ezek értékét, úgy gondolom, sokkal többről van itt szó, sokkal mélyebbről, nem csak külső, megvalósítandó, hirtelen elhatározandó cselekedetekről. Mivel többnyire az evangéliumok, illetve Jézus nyilvános működésének kezdetén szerepelnek a leírások, nem merészség azt állítani, egy gondolatkísérlet következik, hogy olyanok ezek, mint az opera műfajában a nyitányok. A szerző a nyitányban zenei utalásokkal összefoglalja, hogy mit fogunk hallani az induló műben. Ezért a zenetudósok véleménye szerint többnyire a mű elkészítése után születtek a nyitányok, hiszen így logikus. Fogadjuk el tehát, hogy a megkísértés elbeszélések ilyen nyitányok, vagyis összefoglalják a kész művet, az evangéliumot. Kiemelnek belőle néhány igen fontos sarkalatos gondolatot, csokorba kötve előre érzékeltetik a nagy művet. Ezért a bennük lévő csíraszerű elemek majd valamikor újra hallhatóak, érzékelhetőek lesznek. Induljunk el tehát ezen az úton. Először vizsgáljuk meg, túllépve a jámbor magyarázatokon, mi is Jézus hármas megkísértésének lényege, titka. Mindhárom csábításban a gonosz erő valamire rá akarja venni Jézust, valamire, ami ellentétes küldetésével, messiási hivatásából. Ez a három: kőből kenyeret, azután hordozzák őt az angyalok és a világ urává lenni. Kőből kenyeret. Sokkal többről van itt szó annál, mint egy éhezés okozta csábítás arra, hogy Jézus fejezze be az önmegtagadást. Azt szeretné a sátán, hogy Jézus egyszerűsítse le küldetését. Minden dologban mindig jelet mutasson, azt a jelet, hogy az atya minden földi problémát majd csodás beavatkozással old meg. A kenyér itt nem csak a szó szerinti eledelt jelenti, hanem minden földi gondra, betegségre, szenvedésre, nyomorra utal. Az elutasítás pedig azt jelenti, hogy nem csak kézzel fogható, égből leszálló kenyér létezik, az ehető kenyér, hanem Isten igéje az, ami által majd mindnyájan kenyeret tudunk adni, a kegyelem, ami képessé tesz a kenyér megszegésére. Nem külső csodákkal, hanem ennél lényegesebbel, a szív megváltoztatásával szeretné Jézus jobbá tenni a világot. Ezért is hagyja abba a csodákat, sokszor így érezzük. A második, hordozzák az angyalok kézben. Ez a bizarnak látszó próbálkozás akkor érthető, ha ezt tovább gondoljuk. Mi is történik, ha tényleg bekövetkezik, és az Úr angyali segítséggel hirtelen megérkezik a templom udvarára? Nyilván világrengető esemény lenne, tömegek ájultan követnék, nyomába szegődnének, nagy sereg tanítványa, követője lenne szempillantások alatt. És itt megint ki kell mondanunk a szót, ez is külsőség, külső dolog. Akkor nem kellene a messiásnak bajlódnia a falvak, városok, kis zsinagógák, szegényes kunyhók felkeresésével, hosszú tanításokkal, egyből megtérnének az emberek. Megtérés lenne? Nem, csak egy külső, megrázó jelenség okozta pszichózis minden belső átalakulás nélkül. Harmadik, a világ urává lenni. Milyen szép lenne? Végre összekapcsolódna az égi és a földi ország. Az égi törvények összeolvadnának a földiekkel. Az ég ura lenne a földi úr is, a messiás, a törvények, alkotmányok mind akarata szerint lennének. Megvalósulna egy csapásra a szeretet, a harmónia, a béke. Mi ebben a rossz? Különben Jézus követői már elég sokszor próbálkoztak ezzel a történelem folyamán. Hogy mi a rossz? Hát ugyanaz, mint az előző kettőben. Külső erővel és nem a szív megváltoztatásával jönne létre ez a furcsa keresztény birodalom. Nem beszélve arról, hogy az egésznek feltétele a sátán imádata, tehát eleve hamis, csalóka, megtévesztő. Mi tehát a közös ezekben a kísértésekben? A messiási küldetésről, hivatásról való eltérítés. Tömören úgy mondhatnánk, a könnyű, a széles út keresése. Itt nincs szenvedés, külső-belső gyötrelmek, kereszt sincsen. Mindenképpen hamis út, mert épp a teremtés egyik titkát semmisítené meg, a szeretet szabadságát, a választás szabadságát. Azt a titkot akarja megsemmisíteni, amely a konkollyal teleszórt búzatábla a sziklára, útszélre, tövisek közé is került mag titka. Az, hogy Isten országa nem jön el látható módon, mégis köztetek, bennetek van. Végső soron, bár hármas kísértésnek tűnik, valójában egy kísértés, sarkából kiforgatni az isteni szeretet tervét, és ezzel szemben felépíteni egy csalfa világot, úgy is mondhatnák, egy déli bábot. Most egy picit elmérkedjünk. miért neveztem nyitánynak a megkísértést? Fentiek ismeretében már nagyon könnyű összegyűjtenünk a különféle evangéliumi helyekről a rejtettebb sátáni megszólításokat. Jobb lenne, ha ezt a feladatot már kedves hallgatói maguk végeznék el otthoni szentírás olvasás közben. Jelzésszerűen mégis utalnék néhányra. Ilyen a kafarnaumi konfliktus, amikor a hallgatóság állandósult kenyércsodát kívánt, és nem értette meg, hogy a csoda csak előképe a még nagyobbnak. Maga Jézus fogja táplálni őket önmagával, hogy csodáit ők vigyék tovább a földön. Egy kicsit már benne van a történet elejében, hogy ti adjatok nekik enni. Kísértés Péter felkiáltása is Jézus szenvedésének megjövendülésekor: ments Isten Uram, hogy ez veled megtörténjen. És itt bizony Jézus válaszában nem is Péter szólítja meg, hanem a kísértőt: távozz tőlem, sátán. És gondoljunk a többire, a Golgotán felhangzó kiáltásokra: ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, majd hiszünk neked. Tovább gyűjthetjük ezeket otthon, de talán ennyi is elég annak érzékeltetésére, amit a végére hagytunk. A Szent Lukács szerinti elbeszélés végén ezt a talányos mondatot olvassuk: egy időre elhagyta őt a sátán. Ez a kijelentés jelent hidat a nyilvános működés közötti megkísértés történet és az egész evangéliumban rejtettebben, de érzékelhetően jelentkező kísértések között. Ha otthoni, csendes Biblia olvasásainkban erre is figyelünk, találunk majd más részleteket is. Most már bizonyára világos, miért tekinthető nyitánynak ez a jelenet? A gonosz és az ő világa azzal próbálkozott, hogy Jézust eltérítse igazi küldetésétől, és egy szépnek látszó, tetszetős, de hamis útra mozdítsa el az illúziók világába, a könnyű utak és széles kapuk irányába. A kereszt a szenvedés elkerülésének ösvényére. Egyben a tanítványt is éri ez a kísértés. Napról napra apostolok, utódai, lelkipásztorok, mindenki, aki szóban és tettben hirdeti az evangéliumot, bizonyára átélhette a rövid út kísértését. Amikor úgy gondoljuk, hogy jól imádkozunk, de tulajdonképpen imádságainkban a keresztet szeretnénk elkerülni, vagy szeretnénk elkerülni azt, hogy kimozduljunk önmagunkból, és úgy imádkozunk másokért, hogy nem segítünk közben rajtuk. Folytathatnánk a sort. Nagyon csalfa és nagyon ravasz dolog ez, mert sokszor tényleg a jónak a köntösébe öltözik, mint ahogy hát a sátánféle mondatok is milyen szépeknek tűntek. Elmélkedjünk tehát egyénileg tovább, hogy a nyitány után most már megszólaljanak bennünk az igazi hangok. Egyszer majd közösen, ha jó Isten engedi, megfigyeljük a Márkféle kísértés történetet, amely egészen más oldalról és ugyanakkor egészen röviden tár elénk egy újabb titkot. Most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy a megkísértésről szóló kis elmélkedésemet is felolvassam. Az a címe, hogy a pusztában. Kövek, kiszáradt fűcsomók, hőség, hosszú poros utak, végtelen ösvények, merre? Meddig futnak, kanyarognak? Egy tó felé talán? Falvakba, városokba, szakadékba, vagy egy hegyre? És ez a végső állomás? 40 napja már a test, az éhező, a szomjazó már szinte lebeg. 40 nap után már ott a déli báb. Egy láthatatlan rendező sürög forog a puszta színpadán, illatos cipó a kő, a sok kavics, eltűntek a poros hosszú utak, a szakadék, a hegy sehol. Könnyű sétára hív a rendező. Szólít éhes gyomrokat tölteni, repkedni, szállni a templom felett, s jó királyként aranyláncra fűzni a híveket. A színpad fényei rabul ejtik a szemet. A szív mégis zihál, a szív, amelyet egy szegény anya övéből adott. Nem ámítja a test, a szem, a rendező. És föltápászkodik, megsimogatja a vadállatokat, lakótársait. És elindul a másik úton, ahol a kő, a templom hideg fal, szálkás deszka a trón. Lassan bandukol, és látja azt, amiért egykor érkezett, kőszíveket, üres imákat, szolganépeket. Nézd, sebzett a keze, a lába, a szíve. És rejtett kamrákban elkezdődnek a csodák.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.